95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szombati békemenet a legnagyobb háború elleni közösségi kiállás volt az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta, fogalmazott a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba szerint a hétvégi rendezvény elrugaszkodási pont volt a vasárnapi választáshoz. Hozzátette, az európaiak többsége békét akar a politikai szintéren. Csalódott az ukrán elnök, hogy Kína nem vállalta részvételét az Ukrajnáról szóló svájci béke csúcson. Volodymyr Zelenszkij erről Szingapúrban beszélt, ahol az amerikai védelmi miniszterrel találkozott. Az ukrán államfő kiemelte, Washington megerősítette, hogy magas szinten képviselteti magát a találkozón, ugyanakkor az még nem tisztázott, hogy Joe Biden elnök ott lesz a megbeszélésen. Kijev Palesztínának és Izraelnek egyaránt küldött meghívót a békecsúcsra. Zelenszkij hozzátette, 106 ország vállalta eddig, hogy részt vesz a június 15-ére tervezett csúcs találkozón. Újabb két Leopard 2A7HU típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György egyes páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Az ukrán-magyar határszakaszon 6.323-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8.480 nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 38 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Négy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 21 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Az Európai Unió soros elnöki tisztségétől a hamarosan búcsúzó Belgium rendkívüli lépést tett, és arra ösztönzi az unió kormányait, hogy fontolják meg a jövő hónapban stafétát átvevő Magyarország szavazati jogától való megfosztását, írja szemléjében az Index portál. Egy olyan Európánk van, amely nehezen halad előre, és sajnos néhány állam, különösen az egyik, egyre inkább blokkoló és vétós hozzáállást alkalmaz. Az eljárás előmozdítását Budapest ellen ez indokolja, fejtette ki a belga kormány. A lap azt is írta, ez egy rendkívül szélsőséges lépés, amely végső soron egy ország szavazati jogának felfüggesztését eredményezheti. A polgármester választások szavazólapjait számolják össze elsőként a bizottságok június 9-én. A Nemzeti Választási Iroda ismertetése szerint a voksolás befejezését követően a bizottságoknak este 7 óra után, az urnák felbontása előtt több adminisztratív feladatot is el kell végezniük. Összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát, csak ezek után bonthatják fel az urnákat. A bizottság választástípusonként és jelöltenként, valamint listánként külön-külön megszámlálja a szavazatokat, ezután továbbítja az eredményeket a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Kötelező a részvétel Belgiumban, Bulgáriában, Görögországban és Luxemburgban az Európai Parlament tagjainak választásán. A kötelező voksolás az állampolgárokra, valamint a választási névjegyzékbe felvett az adott ország állampolgárságával nem rendelkező uniós polgárokra egyaránt vonatkozik. A kötelező szavazás az oka annak, hogy a legnagyobb részvételi arányok ezekben az országokban mérhetők az EP választáson, ami 2019-ben európai szinten mindössze 50,7%-os volt a részvétel, Belgiumban a jogosultak 88,5%-a ment el voksolni, hasonló a Luxemburghoz, ahol 84,2% szavazott. Először lesz női elnöke Mexikónak, miután parlamenti és elnökválasztást tartottak. A közép-amerikai országban közel 100 millióan jogosultak a szavazásra, összesen több mint 20 ezer tisztség sorsa dőlt el. Mexikó új elnöke várhatóan Claudia Sheinbaum lesz, aki az előzetes eredmények szerint a szavazatok 56%-át szerezte meg. Már a német hadsereget is bevetették az ország déli részén péntek óta tartó heves esőzések miatt, kialakult árvíz miatt. A Schwabalpok, Augsburg, Nürnberg és Regensburg környéke a legproblémásabb, Bajorország több járására katasztrófa riadót rendeltek el. Mintegy 20 ezer ember segítkezik a természeti csapás következményeinek elhárításában. Végül az időjárásról. A megnövekvő gomoly felhőzetből sokfelé várható zápor, zivatar, amelyeket helyenként felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos széllökés is kísérhet. A csúcsomérséklet 25-26 fok körül alakul, késő estére 19-20 fokra hűl vissza a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Összeállításom célja ezúttal a magyar kutyafajták népszerűsítése lesz. A pumi sohasincs útban, de mindig kéznél van. Egyszer pumi, örökké pumi. Idéztem ezeket a gondolatokat a kondacsipkedő Pumik honlapjáról, hiszen a mai adásban két olyan emberrel beszélgetek, akik az egyik magyar kutyafajta a pumi iránt éreznek elköteleződést. Juhász Sándor pumi tulajdonost, aki hát büszke díjak tulajdonosa is a kutya mellett. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Mikortól indul az Ön életében az érdeklődése az állatok, és hát elsősorban a kutyák és a pumik iránt?
Kutyázásban gyerekkoromtól kezdve velem volt, mindig is voltak kutyáim. 16-17 éves koromtól több fajta volt, de a pumik iránt mindig is érdeklődtem, mindig is szerettem volna, és két éve sikerült kiválasztanom egy nagyon jó tenyészetből egy kant, és azóta van pumim.
Mi miatt a pumi iránt az érdeklődés? Annyiféle fajta kutya van, miért épp a pumi az Ön kedvence?
Hát igen, mint mondtam, nekem is többféle kutyám volt már, többfajta kutyám. Egy az, hogy magyar fajta, különben is, viselkedésben is, jellemben is nagyon-nagyon tetszik. Egyszerűen magával ragadó.
Elsőképpen terelő kutya, juhászoknál birkákat, kecskéket, de szürke marhákat is tud terelni, hajtani. Látnátok dolgozni a nyájból, amelyik kiválik egy birka, abban pillanatban másik oldalról betereli a többikhez vissza. Pásztor kutyák közül is a terrieres vérmérsékletén köszönhetően nagyobb állatokat, ahogy már említettem, a szürke marhákat is lehet terelni vele. Hallottam azt is, hogy a rendőrségnél kábítószerkeresésre használják, mert nagyon-nagyon jó a szimatuk.
Beszéljünk most konkrétan az Ön kutyájáról. Őt hogy hívják, és róla mit tudhatunk?
Ő szürke barát Ebenguba, Batyu, szólhívó néven van.
Ez egy ilyen fajta és családnév?
Igen, a szürke barát tenyészetből való, Batyu, az pedig a hívó neve. Fiatalkorától hordom kiállításokra, nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. Fiatal osztályban többször volt már Hungária fajta győztes, cacot még ott nem kaphatta meg, hanem a Hungária prima juniorokat, és azon belül már annyi cím összegyűlt, hogy a Hungária junior champion címe megvan.
Szívből gratulálunk ezekhez az eredményekhez, biztos, hogy nem kis munka eredményei ezek.
Na, köszönöm szépen a gratulációt, gyakorolni kell vele, a szőrével is foglalkozni, kiállításra felkészíteni, úgy mozogjon a ringbe, ahogy kell, a bírónak is megmutassa a fogazatától kezdve bármit, de mondom, egyszer megmutatjuk a kutyának, hogy mit kell csinálni, kétszer, harmadszor már tényleg teljesen magától csinálja, nagyon okosak.
Egy verseny alkalmával milyen feladatai vannak egy kutyának? Meg vannak azok a fontos lépések, amelyeket minden egyes kutyafajtának teljesítenie kell, és így tudnak különbséget tenni közöttük? Vagy hogyan kell ezt elképzelnünk?
Hát ha versenyen a kiállítást értjük, akkor végül is majdnem minden fajtának ugyanaz kell. Amikor a bíró behívja a startszám szerint a ringbe a tulajdonosa együtt a kutyát, akkor először is megnézi a fogazatát, a szögeléseit, a csontozatát, akkor kell vele egy-két kört futni, szögelésekbe menni, a mozgását nézi, szóval egyszerűen az egyöntetű benyomást, hogy hogyan alakul ki a bíró szemszögéből, és a viselkedésről a ringdresszúrán keresztül minden figyelnek ilyenkor a felvezetés során.
A közelmúltban is volt egy verseny itt Miskolcon, amelyen ön sikert ért el. Vegyük ezt a konkrét példát. Arra a versenyre ön és a kutyája hogyan készültek?
Hát a szokásos dolga, de ő neki már nem kell nagyon gyakoroltatni, mert ő már annyira benne van, mondom még egyszer, kölyök korától kezdve, hogy szinte tudja, hogy mit kell csinálni.
A szőrét ilyenkor vágni kell, nyírni kell, fésülni kell, be kell valahogy állítani, hogy úgy álljon, vagy természetesen nem kell különböző mesterséges dolgokat ráerőltetni?
Mesterséges dolgokat nem kell ráerőltetni, a puminak a szőrét úgynevezett trimmeléssel, ilyen tépőnyírással szokták igazítani, ollóval főleg az arc részén, a pofa részén és a szögeléseknél a végtagjainál szokták igazítani. Egyébként meg különböző fésűkkel, bontófésűkkel, valamint ilyen trimmelő, tépőnyíró fésűkkel szokták a szőrét igazítani.
Batyu eddig már sikeresen szerepelt több versenyen is. Számon tartja ön azt, hogy eddig hány versenyen szerepeltek és milyen eredményeket értek el?
Össze van írva, így fejből nem tudom megmondani, de nagyon-nagyon sok győzelem volt már, hál' Istennek.
És mit jelent ez, hogyha valamiben a saját fajtájában győztes egy kutya? Miért jó ez a gazdának és miért jó ez a kutyának?
Hát a gazdának büszkeség végül is, hogy ilyen szép rátermett kutyája van. Az én kutyámra visszatérve, az enyém pedig szereti az összevetéseket, mert lehet látni rajta, hogy amikor összevetés is van a győztes osztályoknál a többi győztes kutyával, élvezi a kihívásokat, látni rajta, hogy szereti csinálni ezt a dolgot.
Többféle fajta kutyája volt önnek, aztán végül kikötött a Puminál, nem bánta meg?
Egyáltalán nem bántam meg, mint utaltam is rá, hogy már nagyon-nagyon régóta szerettem volna, de most jött össze, és hál' Istennek sikerült is a tenyésztő segítségével egy olyan kölyköt kiválasztani, ami mindenben megfelel a elvárásaimnak, sőt még azon túl is.
A versenyeken való résztvétel és a kutya szeretete már nem is egyfajta hobbi vagy szabadidős tevékenység szerepét tölti be azon életében, hanem ennél jóval több?
Hát jóval több, mert ezt csak kettelésből csináljuk, eltökéltségből, de sokkal több annál.
És mit jelent önnek a Pumival való foglalkozás, a versenyeken való részvétel?
Boldogságot, meg eleve, hogyha nem csak a kiállításon, ha csak azokat nézzük, hanem eleve nap, mint nap a séta, a járkálás, a játék a többi kutyával nagyon-nagyon sok mindent jelent, hogyha el vagyok szomorodva, vagy bármi van, egy pillanat alatt felvidítja az embert, nagyon-nagyon jó és hűséges társ.
Juhász Sándor, Pumi tulajdonossal beszélgettem. Szeretettel köszöntöm Zsíros Csaba, Pumi tenyésztőt. Mit mondhatunk el a Pumi, mint kutyafajta kialakulásáról? Hogyan is alakult ki ez a kutyafajta?
Tehát először is kezdjük azzal, hogy három nemzeti pásztorkutyánk van, terelőkutyánk van, a Puli, a Pumi és a Mudi. A Puli a legismertebb, a Puliból származtatjuk a másik két fajtát. A Pumi a 17. század körül alakult ki, legalábbis úgy feltételezők, hogy abban az időben. Akkor jöttek Magyarországra a merino juhok, és a juhokkal Franciaországból egyéb terelő, terrier jellegű kutyákat hoztak be, és ezek keveredtek a mi itteni őshonos pulinkkal. És így jött létre egy pulitól egy kicsit rövidebb szőrű, temperamentumos, élénk, terrieres, főleg nagyon jellegzetesen eltér a pulitól, felfele, és a vége megtörik, amíg a pulinak pedig lefele tart a füle, lefele tűzött, lefele ló.
Bár már néhány tulajdonságot elmondtunk, de ismertessük, hogy melyek a legfontosabb fajtai jellemvonások.
Pumi egy középméretű pásztorkutya, élénk, temperamentumos, megint csak a pulihoz tudnám leginkább hasonlítani, mert a pulit azt elég sokan ismerik, tehát a pulitól rövidebb a szőre, könnyebben tisztán tartható, könnyebben ápolható, látható, hosszabb az arcori része, és a füle, ami jellegzetes terrieres füle van, ez különíti el a két fajtát egymástól. Egyébként olyan nagy különbség nincs jellemében a két fajta között, talán azt szoktuk mondani, hogy a pumi egy kicsit élénkebb, még a pulinál is, terrieresebb, mozgékonyabb, nagyon szeret labdázni, nagyon szereti az embertársaságát, mindenféle ügyességi játékokba be lehet vonni, tehát egy nagyon sokoldalú sportkutya.
Kiknek ajánlhatjuk elsősorban a pumi tartását?
Ez egy magyar fajta. Itt alakult ki, tehát ősi fajtának is nevezhetjük, és megszokta az itteni éghajlatot, megszokta az embereknek a temperamentumát, a beszédét, a gondolkodását a magyar embernek, tehát ez egy nagyon sokoldalú fajta, bárkinek jó. Nagyon felkapott most a fiatalok körében, mert ilyen sportkutyának, agilitis kutyának lehet használni, azon kívül házőrző feladatokat tökéletesen ellátja, és nem utolsó sorban a terelés az ősi munka, ami volt neki, aminek a kialakulását köszönheti, az is szerepet játszik az életében. Tehát azon a területen is használjuk a napi a fajtát.
Milyen színű a pumi?
Hát a pumi egy sok színű fajta. A leggyakoribb a szürke, és a szürkének a különféle változata. Nagyon divatos, mutatós az ezüst szürke, vannak világos szürke, sötét szürke, ritkán fekete színű kiskutyák, nagyon ritka szintén a fehér színváltozat, és van még úgynevezett maszkos fakó, az ilyen zsemleszínű sötét arcori résszel, sötét fültűzéssel. Tehát gyakorlatilag sok színbe megengedett.
Szavakkal leírtuk, hogy milyen is a pumi, de hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni, hogy hogyan is néz ki ez a kutya, a fiatalkori olvasási élményeikre visszagondolnak, akkor Bogáncs az egy pumi volt?
Igen, a Fekete István Bogáncsa pumi fajta volt, pumi fajta kutya volt.
És ott a könyv borítóján láthatták a pumit, akkor arról a kutyáról beszéltünk most.
Igen, igen.
És ha Bogáncs nevet említettünk, milyen neveket ajánlana ön a pumi gazdáknak? Milyen nevet választanak a kutyáiknak?
Hát mindenképpen én magyaros hangzású, a fajtához jobban illő neveket ajánlanék. Hát például, mint az előbb a Bogáncs, a Kormos, a Kökény, Inas, Legény, rengeteg olyan név van, ami találó, érdekes, illik a kutyára, de semmiképpen ne ilyen Rexi, vagy valami külföldi Cézár, vagy valami hasonló nevet adjunk neki, hanem valami magyaros hangzásút.
Ezt a kutyafajtát nyugodtan ajánlhatjuk kisgyermekes családoknak is?
Igen, természetesen. Azt azért tegyük hozzá, hogy kutyának nagyon mozgásigénye, nagyon igényli, hogy valami feladata legyen. Azzal számolni kell, hogy nem egy kennelbe kell tartani bezárva ezt a fajtát, mert legyen egy kijelölt hely neki, egy úgynevezett kennel, amit ha elmegy az ember, esetleg oda be lehet zárni, vagy olyankor, ha vendégek vannak, és nem mindenki szereti úgymond a kutyát, akkor be lehessen zárni, de többet szabadon van. Hát természetesen kölyökkorban akkor kicsit elevenebb, rendetlenebb, de felnőtt korban legszebb kertet meg lehet őrizni mellette, mert akkor már tanítható.
Mennyire tanulékonyak ezek a kutyák, és mennyire időigényes a megtanításuk?
Pásztorkutyáról, tehát munkakutyáról van szó. Ez egy könnyebb feladat ezeknek a kutyáknak a tanítása, mint másfajtának. Nagyon sokan meglepődnek, amikor a pici kölyök kutyát kiviszik magukkal az utcára, vagy erdőbe, vagy bárhova, és hogy a kiskutya el se akar mozdulni tőlük. Tehát csak megy utánuk, tehát mint a pásztor után. Tehát ez is bennük van. Sok kutya, ha kimegy a természetbe, utána már hirdetést kell feladni, mert úgy elszaladnak, hogy nem találnak vissza. De ezek nagyon ragaszkodnak a gazdához. Tehát szaladnak egy kört, aztán visszajönnek és várják, hogy valami feladatot kapjanak. Akár egy labdát hozzanak vissza, vagy csak kövessék a gazdát, már az is elég nekik.
Kutyatenyésztőként mutattam be önt, és nem csak pumikkal foglalkozik ön, hanem a pulival és a mudival is. Mi indította el önt a kutyatenyésztés ezen irányába, hogy ezt a három magyar fajtát kezdje el tenyészteni? Mi volt a kiváltó és az indító ok?
Én elég régen tenyésztek már, tehát több mint 30 éve. Akkor még nem is volt olyan nagy választék a kutyafajták közt, mint napjainkban. Meg akkoriban az újságokban is szinte csak magyar fajtákról lehetett olvasni. Rengeteg újságcikk, fénykép jelent meg, ami kedvet csinált ezeknek a kutyáknak a tartásához, és így kerültem én kapcsolatba a pulival. Azóta is tartom magam tenyésztem ezt a fajtát, és hát nyilván érdeklődtem a többi magyar fajta után, így jött képbe a Mudi, és hát közel 10 éve pedig a Pumi.
Miért a Pumit tenyésztette utoljára? Miért a Pumi az utolsó a sorban?
Egy véletlenen múlott. Tehát először egy Pulit kaptam gyerekként szüleimtől, ez volt az első kutyám, és kíváncsi voltam, hogy ez a Puli tud-e terelni. És még gyerekfejjel kivittem Nyíregyháza környéki juhászokhoz. Ugyan terelni nem tudott, meg mondták is, hogy ne engedjem el, mert elég élénk volt, de viszont láttam náluk ilyen mudi jellegű kutyákat, tehát hegyesfülű, mozgékony, rendkívül értelmes, intelligens kiskutyákat. Utána én azt megnéztem újságokba, képekbe, kiderült, hogy bizony ezek a mudik, és teljesen fajtatiszta állapotban vannak a juhászoknál. Na, akkor kezdtem a mudi iránt érdeklődni, akkor vásároltam kutyákat folyamatosan, amiket lebítőskönyveztem, és velük kezdtem el tenyészteni. Hát ez már jó régen volt. Én ezt a két fajtát tenyésztettem sokáig. Utána itt a nyíregyházi vadasparkban volt egy olyan elgondolás, hogy mutassuk be a magyar pásztorkutyákat. Akkor jött a képbe a Pumi, mint még hiányzó fajta, és így szereztem be Pumikat. Én a Pumikat régebben egy kicsit olyan, megmondom őszintén, keverék Pulinak tartottam, mert nem igazán tetszettek, de azóta nagyon megváltozott a véleményem róluk, mert rendkívül értelmes, sokoldalú kiskutyák, és még amit juhászok elvittek dolgozni, azok is sorra beváltak, beváltja a hozzáfűzött reményekkel.
Magyar fajta a Pumi, ezt már többször említettük beszélgetésünk alkalmából. Mennyire népszerű ez a fajta a magyarok körében? Ugye ön kutyatenyésztőként is tud erről nyilatkozni. Önnél mondjuk egy évben hány kutya születik?
Hát ez változó. Most én nem csak Pumikat, hanem Mudikat is, Pulikat is tenyésztek. Hát egy évben olyan 4 gyalom maximum. Ennyit merek vállalni, mert ennyire még talán van igény.
Egy gyalomban hány kutya van?
Hát ilyen 4-5 kis kutyát szoktunk általában meghagyni. Magyarországon a törzskönyvezett pulik száma évente körülbelül 250, tehát 250 darab kiskutya születik egy évben Magyarországon. Ez mint fajtagazda ország, ez egy nagyon kicsi szám, és nagyon kevés, tehát a külföldi népszerű fajtákkal szembe, főleg ahol már 10 000-es nagyságra rend se ritka.
Külföldiek is szeretik és érdeklődnek iránta.
Azért külföldön szeretik, elég jól ismerik, és érdekes módon tőlünk egy kicsit távolabb, Finnországban, skandináv országokban nagyon kedvelik. Kedvelik, mert egy se nem nagy, se nem kicsi, tehát jó méretű kutya, egy intelligens, sokoldalú kutya, a szőre is bírja a kinti tartást, a hideget, a meleget, akkor az ott divatos ügyességi játékokon ragyogóan megállja a helyét, tehát értelmes, tanulékony, fordulékony, rugalmas, tehát minden szempontból tudják használni. Ez jó hatással volt a hazai tenyésztésre is, mert volt egy időszak, amikor a Pumit kezdték úgymond elfelejteni, mert rengeteg divatos külföldi fajta jött be az országba, és pont Finnországba bizonyult egy olyan nagyfokú érdeklődés a fajta iránt, ami a tenyésztői kedvet, hogy el tudjuk látni az igényeket, az jelentősen megnövelte. Tehát egy olyan fajtáról van szó, aki a világ bármely részén megállná a helyét. Sajnos itt Magyarországon nem igazán ismerik még, meg nem igazán élünk ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen nemzeti fajtánk van. De hát biztos ennek is eljön majd az ideje. Most, hogy az utóbbi időben azért az emberekbe kezd úgy a nemzeti tudat egy kicsit erősödni. Sokan vannak, akik lecserélik, úgymond, amikor kutyát váltanak. Tehát célzottan magyar fajtákat keresnek. Ez nagyon jó. Sok a fiatal, aki a fajtával foglalkozik, mind-mind hozzájárul a fajta népszerűsítéséhez.
Elsősorban most kik keresik meg önt azzal a kéréssel, hogy szeretnének Pumi kutyát?
Ez nagyon változó. Vannak, akik tenyészteni szeretnének a kutyával, tehát eleve olyan igényük van, hogy kiállításra szeretnének járni tenyészteni. Ez a ritkább, ebből kevesebb van. Vannak, akik egy kedves társot, egy házőrzőt keresnek, kedvencnek keresik, ebből hál' Istennek többen vannak. Szeretem is, aki ilyen célra viszi, mert ezeknek a kutyáknak általában jó soruk van. Aztán szoktak vinni munkára is kutyákat.
Áruljunk el annyi titkot a kedves hallgatóknak, hogy kimentünk arra a helyre, ahol ön a kutyáinak egy részét tartja, és öröm volt látni, ahogy ön megérkezett, mennyire örültek önnek. és mennyire nem tudtak betelni a gazda szeretetével. Ez is többek között a szépsége a kutyatenyésztésnek? Vagy minden mellett még számos olyan dolog van, amit szavakkal nem is tudunk leírni, csak jó érzés?
Ez végül is nem csak a tenyésztésnek, hanem mindenkinek, aki kutyát tart, annak része van ebbe az örömbe, mert ezek a kis állatkák teljesen önzetlenül, őszinte örömmel üdvözlik a gazdát, ami azért egy olyan érzés, ami elfelejteti az emberrel a napi gondját, munkáját, meg sok embernek időskorban már ez egy nagyon fontos fogadtatás, de a tenyésztés azért erről egy kicsit többről szól, ott mindig vannak aktuális feladatok, amit javítani szeretnénk, ezért járunk kiállításokra, tartjuk a kapcsolatot más tenyésztőkkel, folyamatosan figyeljük az új kutyákat, amikkel úgymond vérfrissítést lehet végrehajtani, javítani lehet, hát ez egy kicsit összetettebb dolog. Itt azért sok mindent figyelembe kell venni, ugye szeretné az ember megőrizni a puminak a fajta jelleghez tartozó tulajdonságait, tehát a munka szeretetét, munkakedvét, a élénk érdeklődését, és persze hát a küllemi adottságokat is mindig fejleszteni kell, és hát valahol néha engedményt kell tenni a másik rovására, de ezt az egyensúlyt igyekszünk jó irányba betartani.
Milyen eredményeket ért el eddig?
Hát én 20 évvel ezelőtt kaptam meg az aranykoszorús mester tenyésztői címet, azóta rengeteg győztes, világgyőztes, hazai, nemzetközi győztes címet szereztek a kutyáim. Tenyésztőkkel tartom a kapcsolatot, örömmel veszem, hogyha világ különböző részeiből kapok jó híreket, de nagyon büszke vagyok rá, hogy 2004-ben Magyarországon volt egy magyar kutyafajtás világtalálkozó, és a 9 nemzeti fajtából a Pumi és a Mudi fajtánál az én kutyáim kapták meg a világ legszebb kutyája címet.
Ehhez az eredményhez természetesen szívből gratulálunk, és talán ezek is adtak önnek újabb lendületet ahhoz, hogy folytassa és tovább vigye a kutyatenyésztést.
Igen, hát természetesen a kiállítási eredmények, sikerek is jól esnek, meg visszaigazolják az embernek a munkáját, de talán az öröm, amit a kutyák közt eltöltök, az, ami igazán számít.
Zsíros Csaba Pumi tenyésztővel beszélgettem.
Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kis madár, nézd meg, hogy merre járhat ő. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem, soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi.
shoo-wop, wop, 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 shoo-wop, babe. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogja, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ég. Csak a hold ragyogja, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogja, simogasson, ha arcomhoz ég. Csak a hold ragyogja, csak a nap az ége, nekem semmi más nem kell.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A Szentlék május 23-án tette közzé a hírt, hogy boldoggá avatják Bódi Magdi vértanút. A szenti avatási ügyek dikasztériumánál számos más magyar boldoggá avatási ügy is folyamatban van. Ezek közé tartozik Hám János szatmári püspöké is, akinek a tanúság tételéről a május 23-án és 24-én Szatmár Németiben megrendezett Hám János napok alkalmából beszélgettünk Schönberger Jenő szatmári püspökkel. Hallgassák meg a főpásztorral készült interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Schönberger Jenő püspökatyát, a Szatmári Egyházmegye előjáróját.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Kedves püspökatya, május végén tartják a Hám János napokat Szatmár Németiben. A jeles püspökhöz kötődik a város arculatának kialakítása. Bemutatná e híres elődjét a Vatikáni Rádió hallgatóinak?
Örömmel, hiszen a mi Hám János püspökünk nem csak azért kiemelkedő, mert nagy építő püspök volt, hanem szent életű is, akinek a boldoggá avatását egyik elődöm, Meszlényi Gyula püspök már az 1800-as évek végén beindítatta. Sajnos, hogy közben jött az első világháború, majd pedig a posztulátor halála, Trianon, utána második világháború, aztán a kommunizmus, és ezzel nem tudtunk foglalkozni, csak 1990 után, mikor itt nálunk is megtörtént a fordulat. Az elődöm, Reiser Pál püspök atya, beindította, újra fölvette ezt a boldoggá avatási pert, és most Rómában van az ő boldogavatási eljárása, és várjuk, hogy Isten szolgája címet megkapja a Szentatyától. Viszont szükségünk van csodára, hogy bizonyítsunk csodát ahhoz, hogy be is indulhasson a boldogavatás. Ez még várat magára. De még mielőtt ebbe belemennék, hadd mondjam el, hogy Szatmár, ahogyan kinéz, elsősorban Hám János püspökünknek köszönheti, hiszen azokat az igazi nagy létesítményeket, épületeket ő építette és ő tervezte meg. Ennek köréje épült aztán majd a város, és alakult ki a jelenlegi városkép. Hogy csak említessek egy néhányat, ez a székesegyház épülete, a püspökség épülete, a kanonoki háza, aztán a Jézus szíve templom, a katolikus iskolával és a jezsuita konviktussal, aztán a zárda épülete a templommal és a hatalmas iskola hálózattal, vagyis iskola épületekkel, ami melléje épült, vagy akár a városi kórház. Hám János püspökünk, reméljük, hogy hamarosan az egyházmegye második boldoga lesz. Éppen ezért minden szentmise végén imádkozunk érte, az ő boldoggá avatásáért. S a Hám János napok pedig, mivel az iskolánk is az ő nevét viseli, hát mindig május 25-e körül szokott lenni, ez egy hetes ünnepség az iskolánkban, mégpedig 25-én minden szentmisében érte imádkozunk az ő boldoggá avatásáért, amikor nagyon szeretnénk, hogy a Jóisten megdicsőítse őt, és oltára emelje az egyház, mert ő egy igazi főpap volt, olyan értelemben is, hogy együtt érzett elsősorban a Jóistennel, aztán a fogadalmával, aztán a népével, hiszen olyan korban volt püspök 1827-től 1857-ig, amikor az egész világ forrongott. Amit a császárnak ő megígért, megszeghette. Amit az Istennek megígért, megszeghette. Na hát ő imádságban és ténylegesen nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, vezeklésben, mert ő minden nap vezekelt, a vezeklő öve még most is megvan, egy szöges öv. Azért vezekelt, hogy ő meg tudjon maradni igazán azon az úton, amelyen a Jóisten elhívta őt. Nem volt egyszerű számára. Nem volt politikus, pedig a legnehezebb időkben kellett neki odaállnia a politikai és az egyházi vezetés mellé. Hűséges akart maradni a császárhoz 1848-ban és 49-ben. Hűséges akart maradni az egyházához és a hivatásához, és hűséges akart maradni a magyarságához. Ezt nem volt könnyű abban az időben összeegyeztetni. Őt ugyan kinevezték esztergomi érsekké, de soha nem foglalta el az esztergomi széket. Hiszen amikor a forradalom elbukott, akkor az osztrákok számára ő nagyon magyar volt. A magyarok számára nagyon osztrák párti volt, és éppen ezért lemondatták. Hála jó Istennek, én mondom most, mert így visszajöhetett Szatmára, és még egy nagyon termékeny szinte 10 évet itt lehetett püspök. Neki nagyon sokat köszönünk. És mert ő életével, imádságával, áldozatával nem csak saját magát, hanem az egyház megyét és minden hívét is igyekezett megszentelni és neki példát adni, éppen ezért mondjuk el mi minden szentmise végén azt a gyönyörű szép imádságot, amelyben kérjük Istentől az ő megdicsőülését. Hadd mondjam el itt a kedves hallgatóknak.
Igen, így a Vatikáni Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak ebbe az imahadjáratba a boldoggá avatásáért.
Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Ámen. Természetesen mindenki ott annál, aki szünetnél a saját kérését megfogalmazva rábízhatja Hám Jánosra. Csak ahogy azt mondták nekem Rómában, ha annyira alázatos püspök volt, akkor lehet, hogy ő nem akarja majd azt, hogy őt fölemeljék, de mi ennek ellenére is kérjük, hogy Hám János püspökünk győzze le saját magát, és legyen annyira alázatos, hogy ezt is elfogadja. És a jó Isten dicsőítse meg. S éppen ezért, ha valaki úgy érzi, hogy Hám János közbenjárására meghallgatta a jó Isten az imáját, úgy érzi, hogy csoda történt az életében, legyen szíves, és jelezze nekünk ide a Szatmári püspökségre.
A Szatmári püspökség a Magyar Királyság idejében a legfiatalabb egyházmegye lett, második József hozta létre, amelyet aztán később a pápa jóvá hagyott, és így született meg 1804-ben a Szatmári egyházmegye. Híres elődei közül kiemelhetjük Boldog Scheffler Jánost is, akinek nagy tisztelete van az egyházmegyében. Az ő életszentségéből mi az, ami tanulság és követendő példa a mai katolikusok számára is?
Scheffler János püspökünk nagyon érdekes módon lett az egyházmegyénk püspöke, hiszen már kineveztek egy püspököt a Szatmári egyházmegyébe előtte, csak ő mindjárt le is mondott, mert érezte, hogy valami van a levegőbe. Az egyházmegye ki fog egészülni. Akkor a Trianon után az egyházmegyénket az öt vármegyéből egyharmada maradt, ugye a Szatmár, Máramaros és egy kicsi rész az Ugocsának, a többit teljesen elveszítettük. A bécsi döntéssel viszont az egyházmegye kiegészült. És akkor a mi egyházmegyénk teljes egészében visszakerült az anyaországhoz. Ekkor jött szóba Scheffler János, a kolozsvári jogtanár, mégpedig azért, hogy ő legyen a szatmári püspök, és ebben mindenki megegyezett, s így nevezték őt ki. Nagyon kemény idő volt. Ő már nem az építő püspökök közé tartozott, hanem inkább a rom eltakarítás és a lelkek újjáépítése, meg az újjáépítés is fizikailag szólva volt a feladata, hiszen a háború itt volt. Szatmárt is lebombázták 44. augusztusában. A bombázás következtében, akik itt a püspöki palotában, az óvóhelyen voltak, egy kivételével mindenki meghalt. Hogy a püspök úr nem volt közöttük, annak köszönhető, hogy elromlott a kocsi, és nem tudott hazajönni. Aztán következett az újjáépítés, majd pedig a kommunizmussal természetesen, hogy a küzdelem is. A püspök urat szemelték ki, hogy a Romániában lévő katolikusoknak a vezetője legyen, olyan értelemben, hogy szakadjon el a pápától, és legyen itt egy ortodox egyházhoz hasonló katolikus egyház, amit egyetlen egy valaki vezet, de itt legyen az Romániában. Természetesen a püspök úr az hűséges volt az egyházhoz, hűséges Rómához, és inkább a börtönt választotta, mint hogy ennek eleget tegyen. Ott is halt meg. 1952. december 6-án Zsilavában a börtönben. És mindjárt 90 után lehetőség nyílott arra, hogy a Boldoga avatását beindítsuk, hiszen vértanú. És éppen ezért nagyon könnyen is ment az ő ügye. Persze hosszú előkészület előzte meg, és amíg az az úgynevezett pozíció elkészült, na rengeteget dolgoztak, hiszen az egész háttér anyagot föl kellett dolgozni. Az ő jelmondata az volt, hogy ut omnes unum sint, hogy mindannyian legyenek egyé, hiszen kiegészült az egyházmegye, és az a jó pár évtized, amit külön töltöttünk el, vagy töltött el az egyházmegye különböző része, megint egybefogni nem volt valami könnyű. De neki sikerült. Mindenütt nagy tekintélynek örvendett, és mindenütt nagyon szerették. Szigorú ember volt, de elsősorban magához volt szigorú. Halála után ugye beállt az úgynevezett ilyen fagyos csend, nem nagyon lehetett beszélni róla. Hála Istennek az egyházmegye Magyarországra szakadt részei kezdték először azt az imádságot publikálni és végezni, ami azért szólt, vagy arra íródott, hogy őt boldoggá avassa az egyház. megtörtént, és ez nagy-nagy öröm volt a Szatmári Egyházmegye, és az egykori, természetesen az egykori Szatmári Egyházmegyéhez tartozó részek számára. Nagy öröm volt. 2011. július 3-án volt a boldogavatása itt, Szatmár Németiben, a Székesegyház előtti téren, ahol Angelo Amato, a Szentatya személyes küldötte, ugye felolvasta a pápai dekrétumot, amellyel Scheffler János vértanú püspököt a boldogok közé iktatja a Szentatya. Nagyon nagy ünnep volt. És örök példa ez minden szatmári egyházmegyés pap számára, az egyházhoz való hűség, az engedelmesség tekintetében, és minden szatmári hívő számára. Hiszen ma is nagyon sok áldozatot kell meghozni azért, hogy valaki ragaszkodjon a hitéhez, élje a hitét. Már csak azért is, hogy nem tiltják, hanem hogy hűséges tudjon maradni ahhoz a hithez, amelyben született, amelybe keresztelték, első áldozó volt, bérmálkozott, hiszen a világ száz és egy módon próbál mindenkit eltántorítani ettől az úttól.
Püspök atya 2003-ban lépett nemes elődök nyomdokába. A 21. században nyilván újabb kihívásokkal kell szembenézni a helyi katolikusoknak is. Püspök atya nemes elődök után milyen kihívásokkal néz szembe? Ugye itt szorvány magyarságról beszélünk az egyházmegyében, melyek azok a nehézségek és azok a pozitív eredmények, amelyekről beszámolhat. 2023-ban már 20 éve püspökként eltöltött szolgálatában.
Amikor kineveztek püspöknek, akkor az egyház megyében tartott az egyház megyei zsinatunk. Ezer Pál püspök atya hirdette meg 2000-ben, hogy ez felkészülés volt a jubileumi évre, 2004-ben volt az egyház megyén 200 éves. A zsinatot most már az én vezetésemmel, de befejeztük. Attól kezdve aztán minden évben tematikus éveket hirdettünk meg, hogy ezzel is tudjuk összefogni az egyházmegyét, az egyházmegyének minden plébániáját, és az az elképzelésem, hogyha mi mindannyian egy irányba tudunk lépni, tehát olyan témákra hasonlóan dolgozunk fel egy-egy témát, még ha nem is minden plébánián ugyanúgy, de van egy egységes vonalvezetés, az sokkal-sokkal eredményesebb, mint hogyha mindenki a maga módján úgy igyekezne tenni a dolgát. És ez nagyon jól működik, hála Istennek itt az egyházmegyénkben, még ma is. A kihívások azok sok rétűek, és természetesen, hogy ezeket a kihívásokat mindig a jelenlegi világ, meg a helyzet diktálja. Még amikor átvettem a püspökséget, nagyon sok olyan intézményünk volt, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, amelyeket újra kellett szervezni, nagyon sok olyan ingatlanunk volt, amelyeket még vissza kellett szerezzünk, mert még nem adták vissza, és aztán, amikor visszaszereztük, mert hála Istennek, kicsi az egyházmegyénk, és nem rendelkezik valami nagy-nagy tulajdonnal, éppen ezért mindent vissza is kaptunk a román államtól, majdnem minden, de a lényegében, tehát nem olyan sok az, ami elmaradt. De ezeknek célt, értelmet adni, és aztán pedig felújítani, ez óriási kihívás. Úgyhogy a lelki megújulás és a lelki építkezés mellett nagyon sokat kellett nekem is azon dolgoznom, hogy ezeket az épületeket rendbe rakjuk, ezeknek az épületeknek értelmes célt találjunk, mert nem csak rendbe kell tenni valamit, hanem tudni kell, hogy minek tesszük rendbe. És ilyen csodálatosan szép megújulások történtek az egyház megyében, de sajnos elmondhatom, ez nem a mi érdemünk, hanem sokkal inkább azoknak a barátoknak, azoknak a támogatóknak, azoknak a kormányoknak az érdeme, akik mellénk álltak. Ilyen mellénk állás volt kezdetben elsősorban a német segélyszervezetek részéről, a Renovabis, a Kirche in Not részéről. Aztán természetesen legnagyobb részben egy olyan 10-15 éve már, hogy a magyar kormány segít bennünket, és azokat a terveinket, amelyeket eléjük viszünk, ténylegesen úgy támogatnak, mint ahogyan egy édesanya a gyermekét, hiszen hát nem hiába az anya ország, a magyar ország, és a kormánya pedig minden magyarra úgy tekint, mint sajátjára. Istennek hála és köszönet érte, az ő segítségükkel újult meg nagyon sok olyan épületünk, és lett benne ezekben az épületekben olyan élet, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész közösséget szolgálja. Tehát ilyenek az iskoláink, amelyek segítségükkel megújultak, ilyenek az úgynevezett speciális munkákat ellátó intézményeink, mint a Boldog Scheffler János intézmény, ami egy ilyen rehabilitációs intézet, vagy pedig a Hám János diagnosztikai központ, ott nagyon sok orvos a legmagasabb színvonalon segít mindenkinek, akik rászorulnak, vagy pedig a most nemrég átadott akár Szigeten, Máramaros Szigeten, bölcsőde és óvoda, vagy pedig itt nálunk a Hám János bölcsőde és óvoda, csodálatosan szép épületek, csodálatosan szép létesítmények, ahol én hiszem azt, hogy a jövőt neveljük. És hiszem azt, hogy ez mind segít bennünket megmaradni, nem csak katolikus keresztényeknek, hanem magyarnak is.
Nagyon szépen köszönöm Schönberger Jenő püspökatyának ezt az átfogó, csodálatos beszámolót, és tényleg buzdíthatjuk, azt hiszem, a Vatikáni Rádió hallgatóit, hogyha Szatmár Németiben járnak, csodálják meg ezeket a 220 éves épületeket, amelyek megújulva várják a látogatókat, és az itteni híveknek a gyermekeit fogadják be a nevelés szempontjából. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagy örömmel. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Jó Isten áldja meg mindenkit.
Köszönjük a Szatmári Egyházmegye híveit és papjait is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Erőt adsz, mely nem vagy el. Verse. Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené. Miről beszélnek? Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s ha árnyat festesz a városfalára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is, más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet?
Babits Mihály, költő, műfordító, szerkesztő, 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként, érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel, gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete a Levelek Íris koszorújából, első regényét a Gúlya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett, tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert, munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Zene.
imája.
Uram, segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy kövessünk téged a békességszerzésben, hogy felismerjünk mindenkiben, hogy a peremre szorultakat testvérként szeressük, hogy felismerjük arcodat a megvetettekben, hogy felismerjük a szenvedés megváltó erejét, hogy ne szűnjünk meg benned reménykedni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.